Lukács 2. 1-től 7-ig. Krisztus születése. Ezekben a versekben egy születés történetét olvastuk. Isten testet öltött fiának, az Úr Jézus Krisztusnak születését. Minden élő gyermek születése csodálatos esemény. Egy lelket hoz létre, mely sohasem hal meg. De a világ kezdetétől fogva sohasem volt még egy olyan csodálatos születés, mint a Krisztus születése. Ez önmagában egy nagy csoda volt. Isten megjelent testben. 1 Timóteus 3.16. Az áldások, melyeket ez a világra árasztott, kibeszélhetetlenek. Ez nyitotta meg az ember számára az örök élet ajtaját. E verseket olvasva először is figyeljük meg az időt, amikor Krisztus született. Azokon a napokban történt, amikor Augustus, az első római császár rendeletet adott ki, hogy mind az egész föld összeírattassék, megadóztassék. Isten bölcsessége nyilvánul meg ez egyszerű tényben. A kormányzó pálca gyakorlatilag eltávozott Judától. 1 Mózes 49.10. A zsidók egy idegen hatalom uralma és adókivetése alá kerültek. Idegenek kezdtek uralkodni rajtuk. Többé nem rendelkeztek ténylegesen független saját kormányzattal. A megfelelő idő elérkezett tehát a megígért Mesiás megjelenésére. Augustus megadóztatja világot, és Krisztus nyomban megszületik. Különösen megfelelő idő volt ez Krisztus evangéliumának bevezetésére. Végre az egész civilizált világ egy fő által volt kormányozva, Dániel 2.40. Semmi sem akadályozhatta meg az új hit prédikátorait abban, hogy városról városra, országból országba menjenek. A pogányvilág fejedelme és papjai megmérettek a mérlegen, és híjával találtattak. Egyiptom és Asszíria, Babilon és Perzsia, Görögország és Róma mind sorra bebizonyították, hogy a világ bölcsesség által nem ismerte meg Istent. 1 Korintus 1.21. Tacára hatalmas hódítóiknak, neves költőiknek, történészeiknek, híres építészeiknek és filozófusaiknak, a világ országai a bálványimádás teljes sötétségében találtattak. Valóban az idők teljessége volt ez Isten részéről közbelépni a mennyből, és leküldeni a mindenható szabadítót. Krisztusnak most kellett megszületnie. Róma 5.6. Hadd nyugtassuk meg lelkünket mindig ezzel a gondolattal, hogy az idők Isten kezében vannak. Zsoltár 31.15. Ő jól ismeri a legjobb időt, amikor egyházának segítséget küldjön, s új világosságot hozzon a világnak. Őrizkedjünk attól, hogy helyet adjunk szívünkben a körülöttünk folyó események feletti aggodalomnak. Mintha mi a királyok királyánál jobban tudnánk, mikor kell jöjjön a szabadulás ideje. Ó, Fülöp, szűnj meg a világkormányzás kísérletétől, mondta Luther gyakran aggódó barátjának. Egy mély bölcsességtől áthatott mondás volt ez. Jegyezzük meg másodszor a helyet, ahol Krisztus megszületett. Nem a galilai Názáretben történt, hol anyja Mária élt. Mikeás prófita megjövendülte, hogy az eseménynek Betlehemben kell bekövetkeznie. Mikeás 5.2. És úgy történt. Krisztus Betlehemben született. Isten mindent uraló gondviselése látható ez egyszerű tényben. Ő irányít mindent, menjen is földön. A királyok szívét odafordítja, ahová akarja. Ő irányította az időzítést, amikor Augustus kiadta az összeírás rendeletét. Ő irányította a rendelet végrehajtását is, oly módon, hogy Máriának Betlehembe kellett mennie, épp amikor beteltek az ő szülésének napjai. A gőgös római császár és tisztartója Cirénusz elméjében meg sem fordult, hogy ők csak eszközök Izrael istének kezében, és csak a királyok királyának örök tanácsvégzéseit hajtják végre. Nem gondoltak arra, hogy olyan királyság megalapozását segítik elő, mely előtt e világországai mind lebuknak egy napon, és a római bálványimádás megszűnik. Ézsaiás próféta szavait kell idéznünk, melyet egy hasonló alkalommal mondott. Ő nem így vélekedett, és szíve nem így gondolkozott. Ézsaiás 10.7. A hívő szíve vigasztalást kell merítsen Istennek e világ feletti gondviselő uralmának megfontolásából. Egy igazi kereszténynek sohasem szabad feletté megrendülnie, vagy elkeserednie e világ hatalmasainak viselkedése miatt. Kell lássa a hit szemével, hogy egy mindenható kéz ural mindent, és irányít mindent, amit ők tesznek, Isten dicséretére és dicsőségére. Minden királyra és hatalmasságra úgy kell tekintsen, legyen az Augustus, Cyrenius, Darius, Cyrus vagy Sennacherib, mint egy teremtményre. Ki minden hatalmával, mellyel bír, semmit sem tehet, csak amit Isten megenged, és mindenben Isten akarata jut célba. S amikor a világ fejedelmei felkelnek az Úr ellen, vigasztalást kell vennie Salamon szavaival. Ezek felett még felsőbbrendű van. Prédikátor 5-8. Figyeljük meg végül, milyen módon született meg Krisztus. Nem anyja szülői házának fedele alatt született, hanem egy idegen helyen, egy vendégfogadó házban. Amikor megszületett, nem helyezték egy gondosan elkészített bölcsőbe. Egy jászolba helyezték, vagyis a barmok etetőjébe, mivel hogy nem volt számára hely a vendégfogadó háznál. Látjuk itt Krisztus lehajló kegyelmét és megalázkodását. Ha királyi fenséggel jött volna az emberiség megváltására, atya angyalaival körülvéve, ez egy meg nem érdemelt irgalmi cselekedet lett volna részéről. Ha egy palotát választott volna, hogy abban lakjék, nagy hatalommal és tekintéllyel, elég okunk lenne, hogy csodáljuk és tiszteljük őt. De hogy oly szegényé lett, mint a legszegényebb ember az emberiségből, oly alacsony sorsú, mint a legelesettebb ember a földön, ez olyan szeretet, mely minden értelmet felülmúl. Kibeszélhetetlen és kikutathatatlan. Soha se feledjük el, hogy a megalázkodás által szerezte meg Jézus számunkra a dicsőségre való jogot. Az ő szenvedésekkel teljes élete által, épp úgy, mint az ő halála által, örök megváltást szerzett számunkra. Egész földi életén keresztül szegény volt, mi érettünk, születése órájától halála órájáig. S az ő szegénysége által mi meggazdagodtunk. 2 Korintus 8.9. Őrizkedjünk attól, hogy megvessük a szegényeket az ő szegénységük miatt. Az ő helyzetük olyan, melyet Isten fia megszentelt és megtisztelt, azáltal, hogy azt önként magára vette. Isten nem nézi az emberek személyét. Ő az emberek szívét nézi, és nem a külsejüket. Soha se szégyeljük a szegénység megpróbáltatását, ha Isten azt jónak látja ránk helyezni. Istentelennek és terhetetlennek lenni gyalázatos dolog, de semmi szégyelni való nincs a szegénységben. Egy szerény hajlék, közönséges étel s kemény ágy nem kellemesek a testnek és vérnek. De ezek képezték azt a sorsot, melyet Urunk Jézus önként elfogadott e világba jövetelének napjától kezdve. A gazdagság sokkal jobban beszennyezi a lelket, mint a szegénység. Amikor a pénz szerelme elkezd szívünkbe férkőzni, gondoljunk a betlehemi jászolra, s arra, aki ott feküdt, s az ilyen gondolatok sok bajtól megmenthetnek bennünket. Lukács evangélium a második rész, 8-tól 20-ig terjedő versek. A pásztorok és az angyalok. Ezekben a versekben arról olvasunk, hogy az Úr Jézus születése miként volt először hírül adva az emberek fiainak. Egy királyi gyermek születése általában nyilvános mulatságra és örömre szolgáltat alkalmat. A békesség fejedelme születésének hírül adása titokban történt, éjszaka, minden világi pompa és felhajtás nélkül. Figyeljük meg, kik voltak, akikhez Krisztus születésének híre először eljutott. Pásztorok voltak, kik künn a mezőn tanyáztak Betlehem mellett, s vigyáztak éjszakán az ő nyájuk mellett. A pásztoroknak, nem a papoknak és uralkodóknak, a pásztoroknak, nem az írástudóknak és farizeusoknak jelent meg az angyal, hirdetve, hogy üdvözítő született ma néktek, ki az Úr Krisztus. Jakab mondása kell eszünkbe jusson, amint olvassuk-e sorokat. Avagy nem az Isten választotta-e ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik? Jakab 2.5. A pénzhiány senkit sem zár el a lelki kiváltságoktól. Isten országának dolgai gyakran el vannak rejtve a nagyok és nemesek elől, s feltedetnek a szegényeknek. A kezek szorgalmas fáradozása nem kell, hogy visszatartson senkit az Istennel való áldott közösségben való részesedéstől. Mózes a nyájat őrizte, Gedeon búzát csépelt, Elizeus szántott, amikor mindegyik személyes elhivatást és kijelentést kapott Istentől. Álljunk ellene a sátán sugallatának, mely azt akarja elhitetni velünk, hogy a vallás nem a munkás embernek való. A világ erőtlenjei gyakran a hatalmasok előtt hivatnak el. Sokszor az utolsók lesznek elsők, és az elsők utolsók. Figyeljük meg másodszor a nyelvezetet, amit az angyal használt Krisztus születésének hírüladásában a pásztoroknak. Ezt mondta: hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Értsük meg e szavak lényegét. A lelki sötétség, mely a földet fette 4000 éven át, most el fog vétetni. A bűnbocsánat és Istennel való békesség útja szélesre tárul az egész emberiség előtt. A sátán feje hamarosan összezúzatik. Szabadság fog rövidesen hirdettetni a foglyoknak, s látásuk visszanyerése a vakuknak. A hatalmas erejű igazságot hamarosan hirdetni fogják, hogy Isten igaz lehet, és mégis Krisztus érdeméért megigazítja az istentelent. Az üdvösséget többé nem előképek és kiábrázolások által kell immár szemlélni, hanem nyíltan, szemtől szembe. Az Isten ismerete többé nem korlátozódik a zsidókra, hanem felajánlatik a pogány világnak is. A pogányság napjai meg vannak számlálva. Isten országának alapköve most megvettetik. Ha ez nem volt örvendetes üzenet, úgy sohasem volt olyan hír, mely a nevet megérdemelte. Jegyezzük meg harmadszor, kik voltak azok, akik először dicsérték Istent Krisztus születésekor. Az angyalok voltak, s nem az emberek. Az angyalok, kik sohasem vétkeztek, és nem volt megváltóra szükségük. Az angyalok, kik nem buktak el, s nem igényeltek szabadítót, sem engesztelő vért. Az első himnusz a testben megjelent Isten tiszteletére a mennyei seregek sokasága által volt zengve. Jegyezzük meg jól ezt a tényt, mély lelki igazságokban gazdag. Feltárja előttünk, milyen jó szolgák az angyalok. Mindaz, amit mennyei Urunk tesz, kedves előttük, és érdekli őket. Feltárja azt is, mi világos ismerettel rendelkeznek. Tudják, milyen nyomorúságot hozott a bűn a teremtett világra. Ismerik a menny boldogságát, és tudják, mit jelent a mennybe megnyílt ajtó kiváltsága. Mindenek felett e tény feltárja előttünk azt a mély szeretetet és szánalmat, mit az angyalok éreznek a szegény elveszett emberek iránt. Örülnek a dicső kilátás felett, hogy sok lélek üdvözülni fog, és számos üszökdarab kiragadtatik a tűzből. Törekedjünk mi is az angyalok gondolkozását magunkévá tenni. Lelki tudatlanságunk és élettelenségünk legfájdalmasabban abban tűnik ki, hogy képtelenek vagyunk részt venni ebben az örömben, mit ők itt kifejeztek. Bizonyára, ha azt szeretnénk, hogy örökre velük éljünk a mennyben, valamennyire osztoznunk kell érzéseikben már most, míg a földön vagyunk. Törekedjünk hát a bűn súlyának és nyomorúságának mélyebb átérzésére, s akkor mélyebb hála fog eltölteni minket a megváltásért. Jegyezzük meg negyedszer a dicsérő himnuszt, mit a mennyei seregek énekeltek a pásztorok hallására. Ezt mondták: dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. E híres szavak különféleképpen vannak értelmezve az emberek között. Az ember természete szerint oly homályban van a lelki dolgokat illetően, hogy úgy látszik, képtelen megérteni egy mennyei nyelven közölt mondatot, amikor azt hallja. Mégis, egy világos értelmét vehetjük-e szavaknak, melyek mentesek minden ellenvetéstől, s nem csak a józan értelem bizonysága, hanem a magasfokú teológia is mellette tanúskodik. Dicsőség a magasságban Istennek, kezdődik az ének. Nos, Isten dicsősége a legmagasabb szinten tündököl most, hogy az ő fia Jézus Krisztus megjelenik a világban. Az ő élete s keresztne való halála által meg fogja dicsőíteni Isten tulajdonságait, igazságát, szentségét, irgalmát és bölcsességét oly mértékben, ahogyan még sohasem voltak eddig megdicsőülve. A teremtés dicsőítette Istent, de nem dicsőítette annyira, mint a megváltás. Békesség a földön, folytatódik az ének. Most érkezett a földre Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad. A tökéletes béke egy szent Isten és a bűnös ember között, mit Krisztusnak kellett megszereznie az ő vérével. A békesség, mely ingyen kínáltatik fel az egész emberiségnek. A békesség, ami ha egyszer betölti a szívet, képesíti az embert arra, hogy békében éljen embertársával, s amely békesség egy napon uralni fogja az egész világot. Jó akarat az emberek között, fejeződik be az ének. Most jön el az idő, amikor Istennek a vétkes ember iránti kedvessége és jó akarata teljességben ismerté tétetik. Ereje látható volt a teremtésben. Igazsága látható volt a vérben, de irgalma teljességben Jézus Krisztus megjelenése és engesztelése által fejeződik ki. Ilyen értelemmel bírt az angyalok éneke. Boldogok azok, akik képesek behatolni ennek jelentésébe, és teljes szívvel ráhangolódnak annak tartalmára. Amely ember reméli, hogy a mennyben fog lakozni, annak kell legyen némi személyes ismerete a menny lakóinak nyelvéről. Jegyezzük meg, mielőtt befejeznénk a szakasszal való foglalkozást, az azonnali engedelmességet, mit a pásztorok tanúsítottak a mennyei látás iránt. Nem látunk bennük semmi kételyt, semmi kérdezősködést, semmi tétozázást. Bármennyire furcsának és valószínűtlennek tűntek is a hírek testi értelmük számára, egyből komolyan vették, és ennek alapján következetesen cselekedtek. Sietve elmentek Betlehembe. Mindent úgy találtak, amint nekik mondva volt. Egyszerű hitük gazdag jutalomban részesült. Abban a nagy kiváltságban részesültek, hogy Mária és József után elsők lehettek az egész emberiségből, kik hívő szemmel szemlélték az újszülött Mesiást. Nyomban visszatértek, dicsőítvén és dicsérvén az Istent, mindazért, amit láttak. Bárcsak mi is hasonló lelkülettel bírnánk. Bárcsak mindig egyszerű gyermeki hittel hinnénk, azonnal cselekednénk. És nem tétováznánk, amikor kötelességünk útja oly világos. Ha így teszünk, a pásztorokéhoz hasonló jutalomban részesülünk. Az út, mely hitben kezdődik, rendszerint dicsőségben ér véget.